Visszatértünk, ez még mindig a Game on a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora, és Grettel most furcsa játékokról fogunk beszélgetni. Valami sorrendet, mert nyilván összeírtuk, hogy mik, de sorrendet nem beszéltünk. Kezdjük a legjobbal?
Kezdjük a legjobbal.
Jó. Van egy olyan játék, hogy Balatró.
Az abszolút semmit nem mondó név, legalábbis nekem is abszolút semmit.
Én mindig így a Balatonra asszociálok mindenből, ami bala. Úgyhogy igazából szerintem ilyen magyar fülnek ez egy kellemes név, de hát közel nincs a Balatonhoz, mert hogy ez igazából egy ilyen újra gondolt pókerjáték.
A póker 2. Én szeretem, amikor valaki hozzányúl, én szeretem azokat a játékokat, amik a sakkot gondolják tovább, akár új lépésekkel, akár új egységekkel, akármivel. Ez a pókernek egy teljesen új szempontú feldolgozása, annyira, hogy nem is mások ellen játszol, nem is teszel kockára pénzt, még virtuális pénzt sem, tehát nincs az, hogy fogadsz, vagy megnövered a fogadást, vagy valami. Egyszerűen annyi a cél, hogy a legjobb póker kezet, tehát 5 kártyából a lehető legjobb kombinációt érd el, ami ugye az alap pókernek is a feladata. Itt azonban ez úgy van megcsinálva, mintha egy ilyen digitális kártyajátékszerűségről lenne szó, ami azt jelenti, hogy például a jokerek azok ilyen gyűjthető, véletlenszerűen kapott lapok, amik mind ilyen nagyon dura bónuszokat adnak. 150 joker van, ebből mondjuk egy ilyen nekifutásra, ugye ezt addig játszod, amíg egyszer csak nem tudod teljesíteni a kitűzött pénzcélt, ami néha 3 perc, néha akár 15-20 percig is eltarthat, hogyha különösen jó mázlid van, és jól jönnek a lapok. Tehát egy ilyen menet alatt mondjuk ezekből a jokerekből talán 10-15-öt látsz. És ebből kell valahogy, ezek meghatározottak. Van olyan joker, ami mondjuk a körlapokra ad valami nagyon nagy pont bónuszt. Van egy olyan, ami csak akkor ad bónusz, de akkor hatalmasat, hogyha a kombód az 3 lapból vagy kevesebből áll. Tehát akkor nyilván az egy pár vagy a drill az, ami nagyon jól működhet. Vannak olyan jokerek, amik ilyen ennél is trükkösebbek, tehát minél többször játszol ki egyfajta kombót, annál nagyobb lesz annak az a szorzó, amit kap, és így lehet specializálódni, és aztán ugyanígy lehet mindent fejleszteni, a lapokat át tudod alakítani, át tudod festeni őket más színre. Lehet emelni a különböző póker lap kombinációk, tehát a póker drill flush ezeknek az értékén, és az egész tulajdonképpen teljesen egyszerű, tehát ez a Slay the Spire volt szerintem az első ilyen gyűjtögetős, pakliépítős kártyajáték, ami igazán jól sikerült, ami igazán nagy sikert tudott elérni, és lényegében ezt rakták át pókerre. Minden körben alapból 8 lapot húzod, de aztán ezen is lehet változtatni. És egyre több pontot kell összeszedni, és igazából mondom, pókerre csak annyi hasonlóság van, hogy olyan lapokkal játszod, és maga a pontszerzés az a pókernek a különböző lapkombinációival zajlik, de megvan benne az a csak még egy nekifutás. Hát, ha a következő jobb lesz, most biztos jobb joker fog jönni, most biztosan jobban tudom fejleszteni a lapjaimat, és nagyon jó. Már lejöttem róla, szerencsére nálam egy hónapig tartott körülbelül ez a Balatróláz, de most is, tegnap is írt például Mazur nevű ismerősöm, hogy akkor ez a Balatró az, amit nem szabad kipróbálni, ugye?
És pont ez van a kérdésem, mert én olvastam a cikked, de nem tudom, hogy merjem-e. Nagyon, nagyon beszívott téged teljesen őszintén?
Igen, igen. Tehát ez abszolút benne van, hogy minden egyes, előbb-utóbb úgyis vég. Tehát ez úgy van kialakítva, hogy a végén már tényleg ilyen trilliós kombókat csinálsz. Tehát már ilyen, tudod, amikor nem bírja kiírni a számológép a nagy számokat, akkor ilyen E-hatványokat így odaír, és ebben is már ilyen számok van. Én oda még nyilván nem jutottam el, de mindig benned van az, hogy csak ennyi múlott. Tehát ezeknél a játékoknál, amik ugye arról szólnak, hogy újra és újra és újra kipróbálod, ez a legfontosabb szerintem, hogy valahogy úgy belőni a nehézséget és a randomizációt, hogy ne azt érezd, hogy na, már megint kibabrált velem a random számgenerátor, már megint ugyanott haltam, meg már tele van a húcipőm az egész, hanem azt, hogy csak ennyi múlott, és ha csak az egy rohadt négyes egy körrel hamarabb jött volna, már a következő körben lennék, és enyém lenne a világ, és ezt ez a játék is nagyon jól eltalálta.
Ja, képzeld el, off topic, de Mikor volt, szerintem most már lassan 2 hónapja a casual gaminges adásunk? Uh-huh. Ami miatt egy ilyen zombis városépítős játékot felrakta.
Igen.
Amivel azóta is játszom. Tehát, hogy
Azt tart,
behúzott. És ott is ugyanez van, hogy tehát most már magas szinten vagyok, legalábbis ahhoz képest, tehát akkor képzelni sem tudtam volna az adás alatt, és hogy amikor még a főzombiba bele tudtam sebezni, nem tudom, 2 milliót, akkor az egy ilyen elérhetetlen célnak tűnt, most meg 100 milliót sebzek bele, és ennek sincs vége soha, és van most egy klánom, mert behívott egy jó klán, most 6-ak vagyunk a szerveren, és hát már Discord csatorna meg minden, nem nagyon követem egyébként a csetet, de akárhányszor megnyitom, 99 plusz új üzenet van az Alliance cseten, és valaki múltkor beírta, hogy amúgy mi az értelme ennek a játéknak, de úgy, hogy ő is nem tudom, 24-es szintű volt, 30 a max, tehát ő azért belerakott már ebbe pár hónapot szerintem, és így kérdez, ez mire jó? Mindig csak egyre erősebbek vagyunk, de a többiek is, tehát a nap végén nem változik semmi. És mindenki kész, hogy hát pont ez. Tehát ez a lényeg, hogy
nézd, hogy nőnek a számok.
Igen.
Igen, vannak olyan játékok, ahol ez a lényeg. A Balatróban egyébként az a jó, hogy nyilván van benne egy kis szerencse is, de nagyon sok a taktika. Tehát a korai jokerek, amiket megkapsz, azok alapvetően befolyásolják, hogy milyen paklit építesz. Tehát előbb-utóbb specializálódni kell valamelyik laptípusra, ugye attól függ, hogy melyiket erősíted, mire kapsz valami jó bónuszt, és nem azt mondom, hogy ugyanolyan taktikus, mint a póker, mert abban ugye van ez a pszichológia rész, hogy a másik mit mond, hogy kamuzik, csak blöfföl. Ez teljesen hiányzik belőle, itt ugye nincs is benne multiplayer, csak a gép meg a kitűzött szám ellen játszol, de van benne egy ilyen rabulejtő dolog, és külön pozitívum, hogy nincs benne semmiféle mikrotranzakció, mert nem erről szól, tehát kaszinós játéknak tűnik, de semmi ilyesmi nincs benne. Egyetlen egy fejlesztőnek az első játéka, tehát nekem ez is teljesen tetszik, hogy valaki így kitalált egy tök új dolgot, vagy hát viszonylag sok szempontból új dolgot, nekem is egy új kereszteződést, egy új koktélt, és megcsinálta, és szerintem nagyon jól sikerült ez a dolog.
Jó, aki single player játékokra pörög, az a Balatrót próbálja ki, főleg, hogyha még a kártyajátékot is kedveli. A következő érdekességünk, legalább ennyire érdekes, az az Inculinati.
Igen, hát itt már legalább egy picit utal valamire a név. Ugye az ink, mint tinta, az fontos szerepet játszik. Ez is egy olyan játék, ami korábban még nem láttam, nem feltétlenül a játékrendszer, a játékmenet szempontjából, de a kinézete az teljesen egyedi. A fejlesztők valahol olvastak egy ilyen vidám cikket arról, hogy a középkori kódexek, ilyen 13. 14. századi kódexeknek az oldalán is, ugye amikor valaki másolta őket, vagy valaki később tanulmányozta, akkor így firkálgatott, mint ahogy a környezetismeret könyvemben csináltam. És különböző furcsa állatokat firkáltak oda, ilyen bizarr gépeket, nyulakat mindenféle fegyverrel, az valami nagyon általános szimbólum volt akkor valahogy a kereszténységnek valamelyik részével kapcsolatban, a nyúl, a felfegyverzett nyúl. És úgy gondolták, hogy ez egyrészt egy nagyon vicces dolog, csináljunk belőle egy játékot, és hát milyen játékot lehet ezekből a firkákból csinálni? Egy ilyen oldalnézetes, egy kódex lapon játszódó stratégiai játékról van szó, körökre osztott, tehát egyszer mi lépünk, egyszer az ellenfél, és egy az egybe kimásolták azokat a furcsa lényeket, amiket találtak ezekben a kódexekben, ezek az egységek, amiket ugye meg lehet idézni.
51 féle van, ugye?
Igen, és vannak bennük ugyanúgy nyulak, van macska, kutya, meg vannak ilyen démonszerűbb lények is, és gyakorlatilag mindent arra építettek fel, az összes játékelem az valahogy egy kódexből származik, tehát például, hogy ne nyúljon el az örökké valóságba egy küzdelem, ezért bevezették azt, hogy általában az 5. körben elkezd égni a kódexlap mindkét oldalt. Ez is azt szolgálja, hogy ugye összenyomja a pályát, előbb-utóbb, illetve inkább előbb vége lesz a küzdelemnek, nem lehet menekülni, nem lehet nagyon ilyen védekező felállást tenni, mert a tűz megeszi a pályát. Vannak olyan gépek, olyan kapuk, olyan robbanó akadályok, amiket szintén ezekből a régi kódexekből vettek, és engem már ez az ötlet is teljesen szórakoztat. Amikor írtam a cikket, órákat töltöttem azzal, hogy ezeket a régi beszkennelt kódexeket néztem, és tényleg még a legbizarrabb dolgokat szerintem ki is hagyták a játékból. Nagyon furcsa dolgokat találni így, ami tulajdonképpen vandalizmus régen, hiszen ezek ma már felbecsülhetetlen értékű kódexek, de hát egy 800 éves graffiti az szintén művészetté nem esedik, és
igen, tehát az idő az mindent megszépít. Egyébként pont itt a Gameporos cikkednek az első bekezdésében linkeltél pár ilyet, hogy mondjam, meg se próbálkozom, hogy ezt szavakkal írjam, hogy milyen firkák voltak ott. Hát a legjobb, hogy ilyen, nem is tudom, hogy ez rádiókompatibilis egyébként, hogy milyen vizuális kommenteket hagytak egy-egy kép kapcsán a kódexmásolókat, de hogy mondjam, azért az egy kicsit vicces, hogy így 800 év távlatából is lehet érteni, hogy mi volt a véleményük az adott dologról. Tényleg, ha valakit itt nem szoktuk általában itt az írott anyagokra a rádióhallgatóinkat átterem, de a Gameponon az Inkulináti cikket, azt ha valakinek meghoztuk a kedvét, ezt nem tudom eldönteni ezen a ponton, de ez egy vizuális téma, úgyhogy ezt érdemes megnézni. És mi a helyzet a LlamaSoft-tal?
Ez már csak azért is érdekes, legalábbis számomra, mert ez egy dokumentumjáték. Ugye szoktunk dokumentumfilmről beszélni, és ez a dokumentumjáték műfaj, ez alig szerintem egy-két éve létezik ilyen professzionális szinten.
Erre teljesen hallottam róla.
90-es években volt néhány ilyen multimédia kiadvány, ami inkább ez a dokumentumfilm és enciklopédia keveréke volt, amiben volt egy-két ilyen videójátékos dolog, a Star Wars Csillagok háborújában volt a Behind the Magic, és akkor ott
azzal mondjuk pont játszottam, vagy...
Én is imádtam, és abban volt két minijáték, ha jól emlékszem, a fegyvereket lehetett kipróbálni, meg talán a Han Solo táncolt benne. És ezen kívül egy gyönyörűen illusztrált Star Wars enciklopédia volt tulajdonképpen, egy ilyen képes...
Hoz ülött ez az egész azóta, na mindegy.
És ennél sokkal interaktívabbak ezek az új generációs dokumentumjátékok, amik tényleg arról szólnak, hogy vesznek egy videójátékos témát, esetünkben ez a LlamaSoft nevű brit stúdió, ami 80-as évek legelején alakult, azóta is folyamatosan létezett, ma is alkot, ez tulajdonképpen egy ember, ma már ketten vannak, de ez nagyon sokáig évtizedeken keresztül egyetlen egy ember volt, és az ő sztoriát elmesélik, egyrészt azzal, hogy van egy ilyen szerintem nagyon igényes videójáték tárlat, mint hogyha tényleg egy múzeumban végigmennénk, hogy mit csinált ez a fickó 1987-ben, ott vannak a játékai, valaki még a kazettát, vagy a kis lemezt, vagy a nagy lemezt is lerenderelte szépen, ott vannak a régi hirdetések, az eredeti ilyen kockás füzetbe belevésett ilyen ötletek, meg kóddarabkák, ott vannak a kritikák, amiket kaptak a magazinban, pont ebben a dokumentumjátékban még azt is felemlegetik, amikor nagyon összeveszett a fejlesztő az egyik magazin szerkesztőségével, mert azt írták egy játékára, hogy ez egy ócskaság, ez nem lehet játszani, és előkaparták azt az újságírót, aki azt a cikket írta, és ma így közel 40 év távlatából így átbeszélték. Nyilván nem egymással szemben, mert a fejlesztő az Walesben él, az újságíró meg Londonban, de hogy mindegyik elmondta...
Úgyhogy az azért nem egy átidalhatatlan távolság, de...
Nem, de hát azt azért már nem tették meg, hogy átvonatoztatják az embert az ország másik oldalára, de így szépen elmondja mindegyik, hogy ő mit gondolt, és hogy ma mit gondol erről, és sikerült megoldani ezt az ellentétet tényleg évtizedek távlatából, és tehát ez az egyik fele ezeknek a játékoknak. Szerintem tök érdekes. Vannak videók, új interjúk, régi videók. Amit ebben szerintem a régi videók közül a legérdekesebb, az ilyen 80-as évek közepi brit ilyen videójátékos rendezvények, mint amik itt is voltak nálunk a BMW-n. Nagyon hasonlóan néz, megdöbbentően hasonlóan néz ki a brit ugyanilyen rendezvények.
Meg a célközönség is, nem?
Igen, igen, igen. Mindenki az legjobb pólóját igyekszik fölvenni, a sokaknak hosszú a haja, vastag szemüvege. Nyilván én is ott voltam, meg hogyha oda születek, akkor valószínűleg a brit kiáltásokon is ott lettem volna, és ugye ez az egyik ilyen olvasmányos, nézős, viszonylag passzív része a dolognak. A másik pedig az, hogy természetesen ezeket a játékokat ki lehet próbálni, megszámlálható, nyilván meg lehet számlálni, de 40-nél is több játék próbálható ki ezen a lemezen, ami egy óriási nagy számnak tűnik. Itt nekem egy pici problémám volt azzal, hogy a marketing, a bejelentés óta különböző trélerek, a sajtóközlemények, a digitális boltokban a leírások szerintem nem elég egyértelműek azzal kapcsolatban, hogy ez a gyűjtemény a Llamasoft és a ugye benne a fejlesztő Jeff Minter nevű fickónak a karrierjének az első felét foglalják össze, 95-ben véget ér, ami egy tök korrekt dolog, hogyha ezt előre közdik. Itt szerintem, bár senki nem írja, hogy későbbi játékok is vannak benne, de nincs is odaírva nagybetűvel, hogy azért ne várta mondjuk 2005-ös játékait.
Igen, mert ugye 39 játék van benne, ami régi játék, egy félkész prototípus, két szintetizátor, ilyen fényszintetizátor, meg a Gridrunner-nek vagy ilyen felújított változata, de hogy egy 20 plusz játék köthető Minterhez 94 óta, és azok full hiányoznak.
Igen, és van, ami azért, mert nem volt hozzájog, van, ami azért, mert az a platform az nehezen emulálható, van olyan, ami ugye mobiltelefonokra adott ki, és az valószínűleg túl nagy anyagi, meg munkabeli teher lett volna átportolni, ugye ez meg ilyen Switchre, PC-re, Xboxra, PlayStationre, tehát minden mai platformra. Van olyan játék, ami csak PlayStation Vitára jelent meg, azt átírni Xboxra valószínűleg őrület lett volna. Van olyan játék, ami csak Xbox 360-ra jelent meg, azt mondjuk Switchre átírni lett volna ugyanekkora őrület. Tehát mindenre van ok, de akkor is, hogyha valaki ugye a leírás alapján azt várja, hogy ez tényleg a teljes munkásságát öleli fel, az egy kicsit csalódni fog. Tehát én jobban örültem volna neki, hogyha ott van valami évszáma címben, ami ezt egyértelművé teszi, de ha ettől eltekintünk, ez is egy nagyon jó bemutatás, főleg azért, mert egy teljesen egyedi, ilyen pánkosan, őrülten egyedi és makacs fickónak a hozzáállása, aki a legfurább platformokon dolgozik, aki a kedvenc játékát, amire azt gondolta, hogy ez igen, most csináltam valami nagyot, azt ingyen osztogatta. Tehát az direkt nem kiadta, hanem olyan magazin kódként terjesztette.
Ez tehát a Llamasoft 2L The Jeff Minter Story. Ő, ha valakit érdekel meg, hát ha valaki így nem most 20 éves, akkor valószínűleg ezt fogja élvezni. És szerintem még ebben a pár percben, ami hát van, a Pacific Drive nevű csodáról lenne érdemes megemlékezni, de ezt most tényleg próbáljuk egy picit összesűríteni. Mi ez a Pacific Drive?
Ha csak nagyon röviden kell, akkor ugye ez a Stalker, tehát ez a csernobili anomáliák közé vezető FPS-nek a keveréke egy autó szerelő szimulátorral. Ez nem Csernobilban játszódik, hanem egy fiktív amerikai atomreaktor környékén, amit lezártak, tele van anomáliákkal, furcsa dolgokkal, bizarr alakok vannak benne, és ide kerül be a főszereplő, ugye a játékos. A nagy extra az, hogy nem feltétlenül gyalogosan járjuk be ezt a területet, bár ki lehet szállni a kocsiból, hanem a kocsi lesz tulajdonképpen a főszereplő, azt kell fejleszteni, javítgatni, kiegészíteni, és ez nagyon jól működik, tehát ezt tökére eltalálták, hogy nem feltétlenül ilyen kraftolós, tárgykészítős játék lett, de nagyon oda kell figyelni, hogy lemosd a kocsit, hogy a megfelelő szélvédőt tedd be, hogy a gumikra odafigyeljél, és ezeknek mind kihatása van tényleg a felderítéssel, az egész sztori megismerésével kapcsolatban is.
És jól is néz ki egyébként.
Mutatós. Nagyon jól néz ki, igen.
Ez egy nagyon mutatós játék. Kinek mernéd ezt ajánlani? Egyébként elég hosszú, tehát hogy egy 40-50 órát azt itt a kollégák szerint simán bele lehet rakni.
Én mindenképpen ajánlanám, hogy ne csak egy thrillert nézzünk meg belőle, mert az megtévesztő is lehet egy kicsit, amikor ugye mutatják ezeket az anomáliákat, ilyen nagyon izgalmas helyzeteket, ez egy kicsit szedáltabb, tehát ebből a 40 órából azért 30 azzal telik, hogy ugye szereled a kocsit, próbálsz a különböző elhagyatott házakból valami használhatót kiszedni. A nagy intenzív izgalom az kicsit kevesebb, szóval erre szerintem föl kell készülni, de akinek még így is tetszik ez a recept, azt szerintem nyugodtan adjon neki próbát, vagy lehetőséget.
Ez pedig a Pacific Drive nevű játék volt, illetve hát úgy összességében ez a Game On volt a Rádió Café 98 Gaminger és Esporttal foglalkozó magazin műsora, ami most véget ér, de két hét múlva új adással jövünk, majd köszönjük, hogy ezúttal is minket hallgattatok. Sziasztok!
Sziasztok!